Súlyszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Tízezer-nyolcszázkilencvenhét káreseményről érkezett bejelentés még reggel 6 óráig az ország területéről az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósághoz. Ezek közül addig 6604 esetet kezeltek a tűzoltó egységek, 4293 káresemény felszámolása még folyamatban volt. A viharral kevésbé érintett vármegyékből tegnap átcsoportosítottak egységeket Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékbe, ahol továbbra is dolgoznak a károk felszámolásán. Több helyen nem volt még áram a hajnali órákban, 5 órakor 1834-re csökkent a fogyasztási helyek száma. Tegnap délután Hajdú-Bihar vármegye két településén, Biharkeresztesen és Sárándon áramszünet miatt mintegy 7000 főt érintett a vezetékes ivóvízszolgáltatás szünetelése. Feszített munka zajlik a viharban megrongálódott Észak-Balatoni vasútvonal helyreállításán, mondta el a MÁV csoport szóvivője a Facebookon. Váci Viktor közölte, szeretnék, hogy a hétvégén már a megszokott rendszerint közlekedhessenek a vonatok a Balaton mindkét partján. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta el Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelte, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi konszern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, a bizalmatlansági indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Egy 48 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Ezután Magyar Levente azt írta, azonnal berendeljük Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni az esztelen öldöklésben, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor miniszterelnök is részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukrán párti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 000 forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papír alapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-ig lesz beváltható. Legalább 10 millió, legfeljebb 500 000 000 forint kamatmentesítés segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásait, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos Energetikai Program legújabb felhívásának tervezete társadalmi egyeztetése indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást, 3 milliárd forintot a vízi közműszolgáltatók berendezéseinek, gépészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el. Saját korábbi rekordját megdöntve 4 óra 25 percen belüli idővel a Józsa Márton kormányozta MLS Raiffeisen 50-50-ért elsőként célba az 57. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás versenyen Balatonfüreden. Ez egy kétárbócos magyar fejlesztésű katamarán a saját maga által 2023-ban felállított rekordot döntötte meg. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütést gomoly felhők zavarják, amelyből elszórtan alakulhat ki záporzivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2024. április 21-ei műsorának ismétlését hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiósainak nevében. Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk vezetőjével, Sebes Péter igazgatóúrral, akit az elmúlt második fél év eseményéről kérdezünk. Legutóbbi beszélgetésünk óta milyen iskolai rendezvények, szakmai napok kerültek megrendezésre az intézményben?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rengeteg program van folyamatosan a keriben. Így a teljesség igénye nélkül ugye volt egészségnapunk, mi adtuk a március 15-i városi műsort, ami hát azt mondhatom, hogy nagyon nagy siker volt, rengetegen gratuláltak, köszönték az iskolának a színvonalas műsort. Lelki nap volt, pi nap volt, humán szakmai nap volt, teremtésvédelmi napunk volt, véradást szerveztünk, a Rákóczi Szövetség pályázata kapcsán Felvidéken voltak az osztályaink. Az Erasmus programban részt veszünk, és most a szakmai úton a kollégák voltak kint Görögországban. A Magyar Nyelv Múzeumában a betűvetők versenyen ott voltunk, könyvtárhasználati versenyen ott voltunk, bankkód, Zrínyi, pénziránytű, rengeteg program volt, és rengeteg rendezvény, rengeteg verseny.
Az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen 11. alkalommal került megrendezésre a Tehetség útlevél a felsőoktatásba program, melyre középiskolás diákok tudományos igényességgel megért pályamunkáit vártak. Milyen eredményről számolhatunk be ezen eseményhez kapcsolódóan?
Igen, itt nagyon büszkék vagyunk a diákunkra, Ricuk Ingára, Bihari tanárnő készítette föl, aki azt mondhatjuk, hogy kiemelkedően szerepelt ezen a versenyen. Ő ugye az oktatási ágazatban tanul, és az volt a feladat, az volt a pályamű, hogy a pénzügyi tudatosságra való nevelést mutassa be, és hát ez a szereplése, ez gyönyörű volt, és az iskola számára ez egy nagy sikert hozott. Ő még egy nagyon fiatal diák, de azért vagyunk büszkék rá, 9-es, mert látszik az a tehetség, ami benne van, látszik az, hogy nagyon sok versenyen lehet szerepeltetni, és még egyszer hangsúlyozom azért ezt a kettőséget, vagy az ágazatok közötti kapcsolatot, hiszen ő oktatási ágazatban van, és mégis az oktatási ágazat, vagy ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan, ami nagyon-nagyon jó, mutatta be a pénzügyi tudatosságra való nevelést. olyannyira jól sikerült ez a pályaműve, hogy már voltak gyakorló óvónők, kollégák, akik elkérték ezt a munkát, hogy szeretnék természetesen a forrást megjelölve beépíteni a tervező munkájukba.
Iskolán tanulói rengeteg versenyen vettek részt. Ilyen például a Szakmasztár, a Nemes Tihamér, vagy éppen a Kozma László. Milyen eredményeket értek el ezen versenyeken?
Minden ágazatban igyekszünk minden versenyen ott lenni. Nagyon fontosak a városi versenyek, de nyilvánvaló egy olyan megmérettetés, ahol akár megyei, akár pedig országos porondra lépünk, mégis egy nagyon határozott összehasonlítást ad az intézménynek. Ezeken a versenyeken mind megyei, mind pedig országos szinten, ugye mondhatom, hogy van olyan verseny, ahol dobogós, van olyan verseny, ahol az első 10-ben benne vannak. Azért ez az iskolában folyó, az ágazatokon folyó szakmai munkát dicséri, hogy igen, bármelyik ágazatban nézünk, és akkor amit itt felsoroltál versenyeket, ott mindenütt kiválóan megállják a helyüket a diákjaink. Nyilván a versenyeknek a tapasztalatait egy picit reflektálva a munkánkra be tudjuk építeni a tervező munkánkba is, tehát azért ezeken a versenyeken való szereplés, a megyei és országos versenyeken való szereplés, a nagyon jó helyezés, ami megszületik, és az, hogy benne vagyunk mindig az első, mondhatom, 10 között, és még egyszer hangsúlyozva van, ahol ugye dobogós helyen az első 3-ban, azért ez mindenképpen a munkánkat dicséri, a kollégáknak a munkáját dicséri.
Iskolánkban idén is megrendezésre került az egészségnap. Az érdeklődők 3 előadást hallhattak, miközben mindenkinek lehetősége volt különböző szűréseken is részt venni. Mennyire fontos a kerében az egészséges élet, vagy éppen az egészséges életre való nevelés?
Kiemelt feladat, és akkor minden betű annyit ér, amennyit végrehajtunk belőle, hogy egy programban, egy munkatervben, amikor ezt behelyezzük, és ott van mondatokba foglalva, akkor szépen hangzik. És ezek azok a gyakorlati dolgok, amikor számunkra is meglepetést okozott, pozitív értelemben, hogy mennyi diák vett részt a szűrésen, mennyi diák tartotta azt fontosnak, hogy igen, ott a doktornő elmondja, illetve a kollégái, az asszisztensek elmondják a véleményt, egy-egy értéket kiértékeljenek, megbeszéljék, hiszen azért az látszik, hogy a mai, ugye szokták mondani, hogy rohanó világ érinti a diákokat is, az egészségtelen táplálkozás, az energiaitalok fogyasztása, mind az előadások ugye azt célozták meg, hogy ennek a káros hatásaira felhívják a figyelmet, és a szűréseken pedig konkrétan, egzakt módon megfoghatóan kiértékelésre került, hogy egy-egy diáknak hol vannak gondjai. Nyilván akkor a doktornő ott előírta, vagy elmondta, hogy merre lépjen tovább, vagy pedig hol vannak olyan javaslatok, amit igen is be kell tartani ahhoz, hogy ne legyen későbbiekben probléma. Nyilván az előadásokban pedig még egyszer hangsúlyozva felhívták az előadók a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozás, mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk ezeknek az energiaitaloknak, vagy pedig ugye, főleg ugye a cukor, a rengeteg édesség, a mozgás szegény életmód, a sportra hívtuk föl a figyelmet, hogy igen, nagyon fontos a mozgás, a kirándulás, a sport, nem csak azért, mert ugye megnézik, gyönyörű tájakat láthatnak, hiszen azért itt vagyunk az Zemplén szívében, tehát meg is kell ismernünk itt ezt a gyönyörű környezetünket, a teremtett világot, egy-egy túra a Zemplénben egy gyönyörű lehetőséget ad arra, hogy felfedezzük a szépségét a zempléni tájnak, a teremtett világnak. Mellette pedig ezek a túrák, illetve a sport arra ad a lehetőséget, azt szolgálja, hogy épp testben, épp lélek legyen, és ez nagyon fontos.
Már hagyományosnak mondható, hogy a Bankcode verseny döntője nem zajlódhat le a katolikus keri diákjai nélkül. 2 évvel ezelőtt országos második hely, a tavalyi évben országos 6. hely lett a diákjainké. Hogyan sikerül ezen a területen folyamatosan ilyen egyenletes teljesítményt nyújtani?
Igen, javítanám, hogy a 4. hely, nem 6., tehát 4. helyen végeztek a diákok. Magában a Bankcode egy komoly verseny. Ugye a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi tudatosságra való nevelés, az szerintem minden korosztály számára fontos, főleg a diákok számára meghatározó, hogy igenis tisztában legyenek dolgokkal. Nyilván ágazatként nálunk ugye ez külön megjelenik, de nem csak a gazdálkodás és menedzsment ágazatban jelenik meg, hanem iskolai szinten is. És ez a verseny, ennek a versenynek a komolysága ugye azt eredményezi, azt hozza, hogy a diákok egy nagyon nívós versenyen vesznek részt országos szinten. Azt, hogy ugye most a negyedik helyet ismét sikerült elérni egy nagyon neves mezőnyben, ez pedig nyilván a szakmai, ahogy hangsúlyoztam az elején is, a szakmai munkát dicséri. Ugye a pénziránytű alapítvány koordinálja, a pénzmúzeum, tehát olyan komoly szakmai háttere van ennek a versenynek, amely szakmai háttér adja a versenynek a komolyságát, és az itt elért eredmény pedig tényleg megérdemli azt, hogy gratuláljunk a diákoknak, illetve a kollégáknak.
Idén a Szent István osztály címet az oktatói testület döntése alapján a 12. A gimnáziumi osztály nyerte el. Milyen szempontok szerint kerül kiosztásra ez a díj?
Több szempontot mérlegel a testület, mikor a díjat odaítéli. A tanulmányi eredmény, a versenyeken elért eredmények, a lelki élet, az iskola életébe való bekapcsolódás, és ugye a 12. A-nál ugye a javaslat szerint, vagy az elfogadott laudáció szerint meghatározó volt ezek a szempontok. A tanulmányi versenyek, a közösség, az, hogy az intézmény életébe, ezért azt lehet mondani, hogy ők egy gimnázium osztály, 4 évig nem tudtunk olyant mondani, hogy onnan ne jelentkezzenek diákok, még az utolsó pedig most már a finishbe érnek, hiszen itt van az érettségi, a felsőoktatásban való bejutás, és hogyha megkérdezzük, akkor azonnal tesznek az intézmény érdekében. Tehát ez volt az, ami meghatározó volt. Ezen javaslat, és ezt a javaslatot fogadta el ugye a testület, és így ítéltük oda a Szent István osztály címet. De hát ugye ez egy nyitott kérdés, egy nyitott díj. A következő években itt van minden osztály előtt a lehetőség, hogy pályázzanak erre a díjra.
Pap Nikoletta, sátoraljaújhelyi diák bekerült a Szabó Kálmán tehetségprogramba. Hogyan valósul meg az intézményben a tehetséggondozás?
Nagyon nagy hangsúlyt helyez mind a két részre az intézmény, a felzárkóztatásra is és a tehetséggondozásra is. Itt ugye a 5-ös Loránd Tudomány Egyetem pályázatán vett részt, és ott felelt meg, és így került be ebbe a programba. Tovább tanulásában is ugye ezt az egyetemet jelöli meg. A tehetséggondozásban a kollégák nem csak egyéni foglalkozások keretében, a tanórákban való programban beépítik ugye a tanórákba is a tehetséggondozást, hanem külön is foglalkoznak a diákkal, és ugye osztályfőnöke Pongó tanárnő, aki mentorálta és segítette, hogy ebben a pályázatban részt vegyen és megnyerje ezt a pályázat. Nem volt egyszerű, ugye, ahogy elmeséli, ahogy elmondja, ez egy komoly megmérettetés volt, és nagyon örülünk, hogy bekerült ebbe a pályázatba.
Géci Márk, iskolánk 11. A-osztályos tanulója kapta meg a polgármesteri ösztöndíjat. Ez a díj minden évben átadásra kerül. Mit tudhatunk Márkról, illetve miért esett rá a választás?
Márk egy nagyon szorgalmas diák, megint azt tudom elmondani, ahogy a osztály megítélésén is, a tanulmányi versenyeken való részvétel, az iskola életében való részvétel, és Márk személyiségében, lelkiségében pedig a egyházmegyei életbe való aktív bekapcsolódás is, hiszen ő nem csak folyamatosan szolgálatot teljesít, ugye a főplébánián, hanem a katolikus karitász munkájába bekapcsolódik. Ez ugye egy fontos dolog, nem csak nála, hanem bármelyik diákunknál, akit arra tudunk ösztönözni, hogy a karitász munkájába aktívan, és ő nagyon aktívan részt vesz. Így esett rá a választás, így javasoltuk és fogadta el, ugye polgármester úr, és kapta meg ezt a díjat. Ő is ezt hangsúlyozta, nyilván fontos a tanulmányi eredmény, az is fontos, hogy az iskola életébe tesz, aktív részt vesz, de nagyon fontos az, hogy a katolikus karitász munkájában önként a szabad idejét feláldozva, hiszen azért ez nem jellemző, vagy nem folyamatosan szabad idejét feláldozza, és a katolikus karitász munkájában részt vesz. Ezért esett rá a választás, és ezért kapta meg a díjat. Gratulálok neki innen. És ugye ami fontos, hogy azért általában 11-esként még nem szoktunk jelölni, hanem a 12-esek közül jelölünk. Nyilván ez is bizonyítja azt, kiemelve ugye az ő munkáját, hogy ő már 11-ben letett annyit az asztalra, hogy méltónak találtuk, illetve találta arra a grémium, hogy megkapja ezt a díjat.
Van egy végső remény, te vagy mától a fény, és ha el Tudod, sokszor volt nehéz a lelkemen a súly, ez egy nem nekem való utazás. Tudod, körbejártam rég, és most mégis minden új, veled egyszerűen jó, nagyon más. Van egy végső remény, te vagy mától a fény. Porcelán, és a holnap semmi jót nem ígér. De te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út odaér. Van egy végső remény, te vagy mától a fény.
Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium vezetőjével, Sebes Péter igazgatóúrral, akit az elmúlt második fél év eseményéről kérdezünk. A Vízvilágnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Alkalmunk nyílik ekkor felhívni a figyelmet a vizek és a vízes élőhelyek élővilágának fontosságára, édesvízkészleténk megvédésére. Hogyan valósult meg idén ez az esemény?
Ugye a teremtés védelem az egy kiemelt és fontos, hangsúlyos rész az iskolai életében. Ehhez kapcsolódott ez a rendezvény is, ahol nem csak programokban, nem csak a tanórákon, nem csak az osztályfőnöki órákon, hanem ugye az oktatói testület is felhívta arra a figyelmet, demonstrálva ugye a kék színnel, illetve a vízcseppnek a formázásával az aulában, ami a diákok örömére szolgált, vagy először érdekesen figyelték, aztán kialakult, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy mennyire fontos. Nyilvánvalóan a teremtésvédelemben számunkra, főleg itt ugye a Kárpát-medencében bizonyos dolgok evidensek, hogy van. És mikor a hiánya mutatkozik, akkor van óriási probléma. És az látszik, hogy és arra kell nevelnünk, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet a diákoknak, hogy a mérhetetlen pazarlás, a fogyasztói társadalomnak a gondjai, problémái, azok már nekik is, de hát nyilvánvaló a későbbi korosztályoknak óriási problémát fog okozni. Tehát számunkra a víz, az édes víz, az egy érték, és szerettünk volna, vagy szeretnénk rámutatni folyamatosan arra, hogy ezeket az értékeket, a teremtett világnak az értékeit óvjuk, védjük, védjük, és figyeljünk oda rá. Ami számunkra természetes, hogy megnyitjuk a csapot, és akkor az mások számára érték, vagy olyan hiány, ami óriási problémát okoz társadalmi szinten. Talán, hogyha egy picit rá tudunk világítani, hogy figyeljenek oda arra, hogy takarékoskodjanak, figyeljenek oda arra, hogy egy akár profán dolog, de egy fogmosáskor ne úgy, hogy megnyitom a csapot, és egy fél óráig mosom, és közben pedig folyik ki az édesvíz. Hogyha rá tudunk erre mutatni, akkor szerintem már elláttuk a dolgunkat, és ez nem egy alkalom, hanem ez egy folyamat. Tehát folyamatosan fel kell erre hívni a figyelmet.
Március 25-e gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Az iskolánk milyen teremtésvédelemhez kapcsolódó programokat szervezett?
Ugye, ahogy mondtam, a kettőnek összefüggése van, illetve hát ugye a jövő hét egész hét erről fog szólni. Ugye már a áhítatunkat úgy kezdtük, hogy faültetéssel, itt ugye Galó atya a reggeli áhítat elmélkedés keretében elmondta, rámutatott arra, amit itt elmondtam, és ami a munkánkat is meghatározza, hogy a teremtett világ szép, a teremtett világ megóvására, a teremtett világ védelmére felhívja a figyelmet, és akkor hát a diák önkormányzat és atya ugye a virágültetés és a faültetés itt kint a Keri udvarán. Egy jelkép, egy szimbolikus, de mégis az a jelentősége, hogy ezt is folyamatosan hangsúlyozzuk, és a jövő hét az pedig egész héte arról fog szólni, hogy szemétszedésben veszünk részt, kirándulunk, tehát megnézzük azt, felhívjuk arra a figyelmet, hogy hol vannak azok a gondok és a problémák, és én nagyon-nagyon köszönöm azoknak a diákoknak, akik eddig is, és ezután is részt vesznek abba. Nagyon könnyen mondhatjuk, hogy nem a mi dolgunk lenne, mert vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy szemetelni lehet, szét lehet szórni, illegális hulladék lerakók felszámolásában vettünk részt, de igen, vannak ezek a diákok, és bízom benne, hogy ők lesznek többen, akik rámutatnak arra a viselkedésre, hogy igen, ez nem normális dolog, és igen, vannak olyan lelkes emberek, akik összeszedik másnak a szemetét, és felhívják arra a figyelmet, hogy igen, ez nem lehet. Az egész hetünk erről fog szólni. Munkatervünk szerint, ugye a teremtés és védelem külön munkaközösség foglalkozik nálunk ezzel, az beépül a mindennapi tervező munkánkba is.
Ahogy igazgató úr már említette, a katolikus keri oktatói az elmúlt héten az Erasmus Plus projektnek köszönhetően külföldi szakmai mobilitási programban vettek részt. Milyen tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodtak intézményünk oktatói?
Mindig jó, hogyha más iskolába ellátogatunk. Látunk ott jó tapasztalatokat, akár belföldön, akár külföldön. Ők is ugye oktatási intézményeket látogattak meg, cégeket látogattak meg, ahol munkaadókkal tárgyaltak, beszéltek, és azt a tapasztalatot, azt ide tudják hozni a kerinek az életébe. A Erasmus programunk az egy ágazatban folyik az informatika. Most ugye más ágazatokból is voltak kint kollégák, nem véletlenül, hiszen szeretnénk a többi ágazatba is átlépni, és a többi ágazatban is az Erasmus programot megvalósítani. Jó volt a tapasztalat, hasznos élményekkel tértek haza, amelyet be fogunk építeni a munkánkba. Természetesen az a kapcsolatrendszer, amit pedig kint kiépítettek, azt megint tudjuk használni, azt megint be tudjuk építeni majd a következő utazásokba.
Milyen egyházi események színesítették, gazdagították az iskola életét?
Hát ugye az egyik legfontosabb volt, és hadd köszönjem meg, és hadd emeljem ki a lelki napunkat, ahol ugye a Verbita szerzetesek érkeztek, és ugye jó ezt a többes számot kimondani, hiszen nem egy-két ember, hanem 5-6-an érkeztek az intézménybe, és így az egész program úgy épült föl, hogy a tanításon, a tanúságtételen, az elmélkedésen, a szentmisén túl egy hasznos programon vettünk részt és töltöttünk együtt. Ez kiegészült és tovább folyt, nem csak itt az iskolai keretek között, hanem ugye a oktatóknak is egy rekollekció keretében, illetve bekapcsolódtunk a plébánia közösségébe is, hiszen a plébánián is ez a missziós tevékenység tovább folyt a Verbita szerzeteseknek, ahol szintén részt vettek kollégák. Tehát azt mondhatom, hogy ez egy olyan komplex egység volt az intézmény, a oktatói testület és a plébánia életében, amelyet köszönünk, és élményekkel tele, lelkileg épülve tértünk haza.
Milyen tervek és célok vannak tervezve a következő hónapokra?
Hát ugye előttünk áll a, mondanám, hogy feladat, de inkább öröm. Szombaton lesz az alapítványnak a bál. Támogatók, öregdiákok, szülők érkeznek, és nagyon fontos, hogy ugye az alapítvány szervezi. Az alapítvány ebből a bevételből, ebből is, és más bevételéből is olyan diákokat támogat, akik nem engedhetnek meg maguknak bizonyos dolgokat, de tehetségesek, okosak, tovább szeretnének tanulni, és lehet pályázni, és találkoznak vele a diákok. Mindig az alapítvány minden év, tanév végén, most fogja szerintem majd kiírni a pályázatát, ahol lehet pályázni az alapítványhoz támogatásért, és elég komoly támogatás sokat oszt ki az alapítvány intézményi szinten, tehát azt mondhatom, hogy 50-60-70 gyereket tud támogatni, diákot tud támogatni, akik ezt az összeget, amivel az alapítvány támogatja őket, akár eszközvásárlásra, akár pedig egyéb dologra tudják fordítani. Tehát alapítványi a bál, az alapítvány támogatja azokat a diákokat, akik hátrányosabb helyzetben vannak, de tanulmányuk, szorgalmuk, példamutató, osztályfőnöki ajánlás szükséges hozzá, hogyha kell, akkor a szaktanárokkal konzultálunk. Ez a bál áll előttünk. Nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, a szülőknek, a támogatóknak. Rengeteg támogatói egy fogyott tombolatát, felajánlást kaptunk, tehát ez is egy jó, hogy mikor kérünk, és elmondjuk, hogy miért kérünk, akkor szívesen adnak. Ez a feladat, ami előttünk áll, na de hát utána nem sokkal, ugye a ballagás, az érettségi, a szakmai vizsgák, az alapvizsgák, a tradicionális rendezvényeink, ugye a főzőverseny, a 12 órás foci, tehát azt mondom, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem fogunk unatkozni, hogyha előveszem a naptáramat, akkor nincs olyan nap, de hát hogyha szeptembertől venném elő, sőt augusztustól a naptáramat, akkor nem lenne olyan nap, amikor ne történne valami a kerébe, de igen, az előttünk lévő időben is rengeteg program lesz.
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre, és hogy tájékozódhattunk a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium eseményeiről. További sikeres munkát és jó egészséget kívánunk.
Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2024. április 21-i műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a hétköznapi életben megtapasztalható csodákról beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel. Műsorunk a 2024. május 2-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. Talán egy nagyon érdekes és akár több műsort is felölelő témáról fogunk beszélgetni és foglalkozni, mégpedig a csodákról fogunk beszélgetni. Ha valaki a mai világban azt a szót hallja, hogy csoda, talán kissé szkeptikus, tartózkodó vagy idegenkedő a témától, hiszen most már a média világában élünk túlzottan is, és annyi sok film, sorozat, mindenféle műsor, rádióműsorok, tudósok vagy egyszerű emberek is beszélgetnek ezekről a témákról, hogy talán nagyon sokakat megzavar ugye ez a sokféle információ, hiszen vannak, akik nevetgélve vagy viccesen beszélnek ezekről a dolgokról, talán enyhe gúny is érződhet az ő beszélgetésükből, aztán vannak, akik túlzottan a ló másik oldalára esnek, és mindenféle apró cselekedetet csodának tulajdonítanak ezzel, természetesen csorbítva a valódi csodáknak az igazságát, és azt gondolom, hogy a mai emberek többsége nagyon furcsán viszonyul ehhez a kérdéshez, és még sok egyéb kérdéshez is, és nem mer hinni abban, hogy léteznek valóban csodák, ha pedig mégis tapasztal ilyet, sajnos mivel egyre több a vallástalan vagy a hittől távol élő ember, és a hit ismeretei egyre összeszűkülnek, ezért sokszor nem tudja, hogy kinek tulajdonítsa ezeket, hogy milyen erőnek, vagy milyen természet fölötti beavatkozásnak. Aztán ebből születik nagyon sok félreértés, nagyon sok kellemetlenség, akár családon belüli konfliktusok, viták, és hát nem biztos, hogy a megfelelő tudás nélkül ezek helyesen értelmezhetőek. És éppen ezért gondoltam arra, hogy most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit értünk a csodán, egyáltalán mit nevezünk csodának, ha egyáltalán léteznek csodák, és hogyha beszélgethetünk erről a témáról. Mindenképpen fontos az, hogy ezeket a témákat érintsük, hiszen elgondolkodtatnak bennünket, és hogyha már lehetőségünk van, akkor próbáljunk meg közösen néhány értelmes választ vagy megoldást keresni arra, hogy mi is az a csoda. Először a Magyar Katolikus Lexikont hívom segítségül, hogy nézzük meg, mi is ugye a katolikus lexikon hivatalos megfogalmazása. Azt mondja, a csoda tág értelemben mindaz, ami csodálkozást vált ki, szoros értelemben pedig egy olyan esemény, melyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre. A vallástörténetben a csoda általában úgy szerepel, mint az istenség vagy az istenek rendkívüli megnyilatkozása, amely fölkelti az emberek csodálkozását, akár félelmét vagy tiszteletét. Ezúttal azonban csak a kinyilatkoztatott vallásban tapasztalható, a mi vallásunkban megtapasztalható csodákról fogunk beszélgetni. A csoda fogalmának értelmezése itt sem egyszerű és nem is egyértelmű. Az Ószövetség például sokszor említi Isten csodás tetteit, de a héber nyelvben nincs szó a csoda filozófiai vagy teológiai megnevezésére. Isten inkább csak jelet ad, erejének jelét, vagy elkötelezettségének jelét. Ilyen például az Egyiptomból való szabadulás és az azt kísérő jelenségek sorozata. A második törvénykönyv 26. fejezetének 8. versében ilyen ószövetségi hit alapján jelenti ki, hogy Isten őseiket erős kézzel vezette ki Egyiptomból jelek és csodák kíséretében. Az idegen népeknek a jelekből kellett felismerni, hogy Jahve az igaz Isten, mert jelekkel mutatta meg fölényét a bálványok fölött. A csodák az Ószövetségben elsősorban Isten nagy tettei, amelyeket a nép érdekében visz véghez. Még nem különül el a kérdés, hogy mi a csoda a természetben, vagy a természet fölött. Isten a természet rendjének is a teremtője, azért mindent irányíthat. A hagyományos hit azért alakulhatott ki, mert egyes eseményekben megtapasztalták, hogy Isten valóban ura a világnak, és ő a mindenható. A régi csodákat úgy magyarázzák, hogy az ősök méltók voltak Isten szeretetének kinyilvánítására, mint koruk közössége. Az új szövetség és az új szövetségi szent iratok szintén Isten rendkívüli beavatkozásait látják a csodákban. Erő megnyilvánulások, jelek és csodálatos dolgok, ezek beszélik el Isten hatalmát. És itt elsősorban az új szövetségben Jézuson keresztül ő általa viszi végbe a legnagyobb csodákat, hiszen ezzel igazolja az ő küldetését és természet fölötti mi voltát. Ugye ezekről olvasunk a húsvéti időben, és nyilván a húsvéti idő előtt évközben is természetesen, de különösen itt a húsvéti csodák kapcsán. És akkor itt megállnánk a hivatalos értelmezésben, a hivatalos gondolkodásban, és megnéznénk azt, hogy tulajdonképpen mit is takar maga a csoda a mi egyéni életünkben. Látjuk így az egyháznak a tanítását, látjuk azt, hogy nem zárkózik el az egyház a csoda fogalmától, és ugye két kaput nyit meg előttünk, hogy csoda az, amire rácsodálkozunk, ugye, tágabb értelemben, és csoda az, ami jelként Isten hatalmáról, természet fölötti hatalmáról tesz tanúságot, és akkor itt megállunk egy picit, és nézzük meg, hogy mi hogy látjuk ezt a kérdést. Első kérdésem az lenne hozzátok, mindkettőtökhöz, hogy ti hisztek-e a csodákban? És ha igen, miért igen, ha pedig nem, akkor miért nem?
Hát én nagyon hiszek a csodákban. És nekem olyan ez az egész, hogy amikor kicsi voltam, akkor mindig mondták dolgokra az emberek, hogy csoda, így csoda, úgy, és nem értettem, hogy ez miért csoda, nekem olyan természetes volt. És hogy rájöttem, hogy az Isten szeretetének igazából ez a ragyogása, ami folyamatos, és hogy néha belepillanthatunk, vagy néha ezt a ragyogást mi is megláthatjuk, és szerintem ez a csoda az életünkben. És hogy miért hiszek benne, mert megtapasztaltam. Tehát volt megtapasztalásom, láttam csodát az életemben, a körülöttem lévők életében, már nekem a születésem is egy csoda volt, hogy megmaradtam utána, és hogy egyáltalán itt ülhetek, és azon felül rengeteg minden szinte elkényeztetett az Isten az életem során.
Hát az volt a kérdés ugye eredetileg, hogy hiszek-e a csodában? Igen. Szerintem elképzelhetetlen lenne az életünk csodák nélkül. Egyrészt én azt gondolom, hogy mondjuk a kegyelem megtapasztalása is egy ilyen csoda már a mi életünkben. Én ezt is úgy élem meg. A másik része pedig, hogy a szentek életében meg rengeteg csodának lehetünk így tanulni, vagy általuk megtapasztalhatjuk ezt.
Ferenc pápa olyan érdekesen ír a csodákról, és beszél arról, hogy mi is a csoda. Azt mondja a Szent Atya az egyik prédikációjában, hogy a csoda a kezdet. Vajon mit gondol Jézus arról a sok keresztényről, akik megállnak az első kapott kegyelemnél, és nem haladnak, és úgy viselkednek, mint amikor az étteremben valaki már jól lakott az előétellel, és hazamegy, nem tudva, hogy a java csak azután jön. Mert sok egy helyben álló keresztény van, aki nem halad, akik beletemetkeznek a mindennapok dolgaiba, a jó dolgokba, de nem növekednek, kicsik maradnak. Parkolópályán lévő keresztények leparkoltak, kalitkába zárt keresztények, akik nem tudnak repülni arról a szép dologról, álmodva, amire az Úr hív minket. Merjük feltenni a kérdést. Mi az én vágyam? A csoda az csak az előétel, így fogalmaz Ferenc pápa. Azok a csodák, amelyek történnek, kinyilvánítják az Isten hatalmát, de a csodák után Isten valami sokkal nagyobbat akar cselekedni. Ugye Jézust igazolja csodákkal, János evangéliumának a 4. fejezetében is olvasunk egy olyan történetet, ahol Jézus ugye vitába keveredik az őt hallgatókkal, akik csodát követelnek tőle, jeleket és csodákat. És azt mondja Jézus, ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. És tulajdonképpen ezt a furcsa helyzetet tárja elénk, hogy sokan csak akkor hajlandóak hinni, hogyha történnek jelek, történnek csodák, és ahogy Ferenc pápa mondja, nem mennek tovább. Hiszen Isten, Jézus Krisztus csak igazolni akarta a csodákkal, de ő sokkal többet akart adni az embernek, új életet, üdvösséget, megtérést, mennyországba való bejutást, feltámadást, és ez sokkal több, mint egy földi csoda. Hiszen a földi csoda az csak egy pillanat erejéig tarthat, de ha utána nincs változás, akkor hiába való volt a csoda, hiszen a csoda, különösen itt most az Isten csodáiról beszélünk, ezek nem valamiféle embert elkápráztató mutatványok, vagy szórakoztató programok, hanem minden esetben az ember megtérését segítő jelek. És hogyha ebből indulunk ki, akkor hogy látjátok ti, van-e szükség ma csodákra, vagy ha másképp közelítjük meg, mennyire igénylik az emberek ezt a csodát? Hogy látjátok az embereket, hogy mennyire befolyásolja az embereket, vagy az emberek hitét az, hogy kapnak-e csodát, vagy jelet, vagy nem kapnak? Hogy látjátok, hogy milyen a mai ember, ha a csodákról van szó?
Hát várja a csodát, de nem tesz érte semmit. Én ezt látom. Tehát, hogy várja, hogy róla gondoskodjanak, hogy minden meglegyen lelkileg, mert igazából erre vágyunk. Az, hogy meg tudja ezt magának fogalmazni, az már más kérdés. De igazából vágyik a csodára, de nem tesz érte semmit. Az, akitől várja, annak nincs kapcsolata. De nagyon-nagyon sok embernek nincs kapcsolata. Ez olyan, mintha édesanyámtól várnék valamit, és nem is ismerném, azt tudnám, hogy kicsoda.
Egyrésztről várja, másrésztről meg nem ismeri fel. Tehát én azt gondolom, hogy pont azért, amit mondott Kriszta, nincs meg a kapcsolat, és azért fel se ismeri azt a nevezzük jelnek, kegyelemnek, amit csodaként akár meg is kaphatna, hogy ő most tulajdonképpen részesült abban a bizonyos csodában, mert nem látja.
És mi kell ahhoz, hogy az emberek a csodákat helyesen értelmezzék? Vagy mi kell ahhoz, hogy tegyenek értük valamit? Vagy mit kellene tenni ahhoz, hogy ezek a csodák megtörténjenek? Hiszen azt hangzott el az előbb, ugye, hogy sokan várják a csodát, ami igaz is, de nem tesznek érte semmit. Mit kellene tenni az embernek ahhoz, hogy a valódi csodákat észrevegye?
Szerintem imádkozni. Elsősorban imádkozni. Ahhoz, hogy észrevegyük a csodákat, ahhoz nyitott szemmel kellene járni. Ugye a lelki szemünknek nyitva kell lenni, és ezt csak Isten tudja megnyitni, megtisztítani a mi szemünket, levenni róla a hályogot, mindent, ami gátol abban, hogy igazából észrevegyük azokat a csodákat, amiket tudod, mert az életünk maga egy csoda, tehát minden csoda körülöttünk.
Hogyha most kapásból azt kérné valaki, hogy most jelesül én kérem, hogy soroljunk fel csodákat, ami nagyon könnyen észrevehető. Mi az első, ami eszetekbe jut?
Az életem.
És hogyha még kiegészítenénk akár kisebb dolgokkal is, vagy nem úgy kisebb dolgokkal, hanem ami nem az életünkről szól, vagy nem csak az életünk, milyen csodák vannak még körülöttünk szerintetek, amit ugye az embernek fel kellene ismerni? Milyen csodák lehetnek még körülöttünk? Mi az, ami csodálkozással tölt el bennünket? Mire csodálkozhatunk rá így a világban szerintetek?
Hát most nehezet kérdeztem, mert szinte minden az életünkhöz kapcsolódik, szerintem, amit így most hirtelen eszembe jutna. Tehát az egészségemtől a családomig, az mind-mind az életemhez kapcsolódik. Tehát, ha így a mindennapokban kérdezed, vagy maga a hitem is akár. Tehát.
Igen, azon felül még szerintem az eukarisztia is maga egy csoda, tehát amikor mondjuk a szentmisében ugye az átváltoztatás megtörténik, az is egy csoda igazából, és az, hogy magamhoz vehetem Jézust minden nap, vagy amikor szeretném.
Dicsérhessenek igazságban és
szellemben, a te fényed áttör minden sötétséget, szabadító dicsőséget nem ér véget, szívem áldozatát leteszem.
Talán az elmúlt időszakban erről sokat hallottunk, az eukarisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében és a lecsengésében is. Ugye az eukarisztikus csodákról talán evel kapcsolatban lehet az egyházon belül a legtöbb ilyen csodát hallani, vagy akár a kegyhelyeken, egy-egy kegyhelyen, ahol valamilyen olyan csoda történt, mint például Mária Pócson, hogy valaki meggyógyult, vagy Szent Kúton, ahol ugye a kútvizének a hatására valamilyen súlyos betegségből meggyógyult valaki, vagy ezeken a nagy helyeken, ahol Lourdesban, Fatimában, ahol a betegek százait viszik, ezeket is lehet nyilván csodáknak nevezni, amivel a tudomány azért mindenképpen megküszködik, hiszen egy csodát nem lehet racionális módon megmagyarázni. Ezekről a csodákról hallunk az egyházon belül, vagy betegségekből való gyógyulás, szabadulás, vagy bármilyen ilyen területen való megújulás, ugye ezek mind-mind csodáknak nevezhetők. De hát történhetnek csodák a családban, a munkában, az emberi kapcsolatainkban, hogy ezek a tágabb értelemben vett csodák, viszont vannak olyan csodák, amiből az Istent is felismerhetjük, ami nem hirtelen és pillanatnyilag kialakult csodák, hanem létező csodák, mint például a teremtett világ, ugye a természet, ugye a különböző színek, formák, törvényszerűségek, a biológia, a fizika, a kémia, ezek mind-mind, ugye ezeknek a jelei, ezeknek az összetevőjét, ezek mind-mind csodálkozással tölthetik el az embert. És ebből fakadna a következő kérdésem is, ugye Timi már tett egy szösszenetnyi említést erről, hogy lehet-e a hitet csodának nevezni?
Igen.
És ha igen, akkor miért? Mert ez egy érdekes kérdés, hogy lehet-e a hitet, mert van, akinek ez annyira természetes, hogy hát én vallásos vagyok, hívő vagyok, ezt kaptam, így neveltek, pont.
Biztosan mindenki kapta, de azt, hogy felismerje, vagy hajlandó ezért bármit is tenni, hogyha nem ebben a közegben nevelkedett, vagy akár ha ebben is nevelkedett, de amit Krisztus is elmondott, hogy így szépen mondjuk imádkozik valaki, de nem tiszta szívvel, nem tudja megnyitni magát a Jóisten felé, tehát nincs meg az a kapcsolata, ami szükséges ahhoz, hogy a hitében tudjon növekedni, akkor semmit nem ér az egész. Tehát így szerintem ez fontos. Nekem maga ez is csoda egyébként, hogy a Jóisten oda vezetett ahova, tehát hogy én most katolikus keresztény lehetek.
És mit élsz meg te a hitedben csodaként tulajdonképpen? Tehát melyik az elindulása, vagy a folyamata, vagy mi az, ami úgy kézzelfoghatóan csodának nevezhető?
Maga az, hogy például az én útkeresésemben azért így mindig kaptam mindig egy ilyen lökést, vagy hogy mondjam, tehát hogy terelgetett engem a Jóisten, én ezt mindig éreztem, és érdekes, hogy voltak nehézségek ebben is, tehát én azt láttam, bizonyos felekezeteknél nagyon zárt a közösség, és ebben nagyon nehéz bejutni kívülről, ami pedig nyitott volt, annál én éreztem azt, hogy én nem vagyok a helyemem. Tehát így érdekes, hogy a Jóisten azért mindig terelgetett, és úgy alakult, hogy végül is egy katolikus pap volt az, aki teljesen kinyitotta a szívét, és akkor ő tudta így nekem az alapokat megadni. És nagyon érdekes volt, mert én a kezdetben hozzá sem mertem szólni. Tehát én azt gondoltam, hogy ő egy nagyon szigorú ember, egyébként az is volt, de ettől függetlenül volt egy olyan nyitottsága felénk, akik szerettek volna egy kicsit is elmélyülni a hitben, vagy felvenni egyáltalán a keresztséget, ami szerintem egy csoda volt.
nekem igazából ez a csoda a hitemben, ezen már egyébként gondolkodtam, hogy hiszek valakiben, akit nem látok. Tehát az Isten képessé tesz engem, hogy higgyek valamiben, amiről semmit nem tudok igazából, nincs bizonyosságom róla, nem tudom megfogni, nem látom, tehát nem érzékelem az érzékszerveimmel, mégis tudok benne hinni, és szerintem ez a képesség a hit számomra, és ez egy csoda.
És mit ad ez a tapasztalat nektek a mostani, mai napokban, napjainkban, hogy a hiteteket ilyen csodaként tekintitek, vagy ad ez valami pluszt? Vagy tudtok el hétköznapokban is így gondolni a hitre, amikor kicsit több a feladat, több a munka, nagyobb a fáradtság, vagy ugye esetleg lelki értelemben is nem minden olyan prima, vagy nem minden olyan jól alakul, akkor tudtok-e ilyen csodaként tekinteni, ugye egymásra, a világra, a hitre, a vallásra?
Ez nagyon érdekes, mert nekem most pont nagyon sok van. Nagyon-nagyon sok feladat, és azt látom magamon, és nem csak ebben az esetben, nyilván korábban is észrevettem ezt, hogy ezen dolgoznom, hogy ilyenkor nagyon nehezen. Tehát nagyon nehezen. A templomban, a szentmiséken igen, de a feladataim közepette az adott helyszínen, akár az iskolában, vagy otthon, hogyha ha több munkám van, akkor nagyon-nagyon nehezen tudok oda koncentrálni. Imádkozom természetesen, az megvan rendszeresen, de nincs meg az a odafordulás teljes egészében az Isten felé. Tehát én nekem ez például nagyon nehéz, de úgy átlagosan a hétköznapokban, amikor mondjuk átlagosan sok a munka, tehát nem kiemelkedően, akkor azért igen, igen, az egy nagy csoda, és nagyon sokszor hálát adok, hogy hiszek, mert látom az emberek hozzáállását az élethez, látom azt, hogy milyen nehézségeik vannak, és azt, hogy kezelik Isten nélkül.
A te tapasztalatod azt mutatja, hogy megéri jó élmény a hitünkre csodaként tekinteni?
Meg mindenféleképpen. Nagyon-nagyon sokszor hálát adok, hogy így élhetek, és hogy Isten ezt a kegyelmet megadta, mert ha nem hinnék, nem biztos, hogy én már lennék, élnék.
Hát nekem egy belső iránytű, egy iránymutatás, egy tartás, tehát így a mindennapjaimban is nagyon, nagyon igyekszem megélni ezt, hogy csodaként tekinthetek rá. Ugye nyilván nekem azért már eltelt egy jó pár év azóta, mióta kereszténynek mondhatom magam, de így mindig van egy-egy esemény, és ez nagyon érdekes, egy-egy beszélgetés, vagy egy-egy ilyen félmondat valakitől, és akkor eszembe juttatja a Jóisten, hogy ez nem természetes dolog. Tehát, hogy ugyanúgy, amit Kriszta is mondta, nekem is ezen még dolgoznom kell, hogy én viszont hajlamos vagyok arra, hogy természetesnek veszek bizonyos dolgokat, amiket nyilván nem lenne szabad.
Azt hiszem, hogy erre mindannyian hajlamosak vagyunk, tehát ez talán nem egyedi eset, hogy sok mindent természetesnek veszünk.
Igen, de azért mindig jön valami esemény, ami emlékeztet minket arra, hogy mint akár mondjuk egy egészségügyi probléma, vagy egy családi probléma, amikor azért felülíródik ez a természetesnek vett dolog. Igen. És akkor egyből megnyílik az a lehetőségünk is akár, hogy elgondolkozzunk, hálát adjunk azért, amink van, és úgy lépjünk tovább, vagy úgy menjünk tovább a mindennapjainkban.
Igen, de még ez betegség sem kell igazából. Nem, az előbb mondtam, hogy nekem például jó, de kell, hogy te van, akinek az kell. Nyilván egyediek vagyunk, és Isten egyformán szeret minket, csak nem egyforma módon. És nyilván azt szeretné, ha üdvözülnénk, és nekem pont a sok munka az, amikor kiderül, hogy nem természetes minden, amikor nem úgy sok, hogy fú, most, hanem szó szerint ez a beletett, ez az idegi fáradtság, és minden, ami jön, ez a 12 óráig odafigyelni, és tényleg minden ott, és akkor még otthon is, és ekkor. Tehát nekem ekkor derül, hogy azért nem olyan természetes ez, hogy most te hiszel, és akkor, hanem ezt a kapcsolatot mindig ápolni kell, minden körülmények között.
Meg hát, amit Timi is mondott, sokszor ezek jelek, ugye?
Igen.
Sokszor
igen.
Egy-egy betegség, egy-egy krízis, egy-egy igen, munkahelyi, igen. Vagy családi kudarc, tapasztalatok, ezek jelek. És azoknak van nagy szerencséjük, akik ezeket a jeleket tudják értékelni. És még időben reagálnak ezekre a jelekre, és akkor következik be az igazi csoda, amikor elfogadom Istennek a jelzéseit, befogadom, elgondolkodok rajtuk, megvizsgálom, hogy mit tehetnék, és amit Ferenc pápa mond, aztán jön a csoda, ami még mindig csak az előétel, hiszen hogyha ezeket a csodákon keresztül egyre közelebb kerülünk az Istenhez, akkor az Isten mindig valami többet tartogat a csoda mögött, hiszen a csoda elszáll, a csoda, ugye szokták mondani magyar közmondás, hogy minden csoda 3 napig tart, és ez valóban így van, hogy a csodák egy pár napig elvarázsolnak, de utána elszállnak, viszont hogyha tovább megyünk, és követjük a csodának az iránymutatását, akkor az Isten valami sokkal nagyobbat, valami sokkal szebbet tartogat számunkra. Hát azt kívánjuk a kedves rádióhallgatóknak, hogy tapasztalják meg a saját életükben, hogy mennyi csodával vagyunk körülvéve. Legyenek hálásak azért a sok csodáért, amit a mindennapi életben megtapasztalhatunk, akár a kézzel fogható csodákért, akár a tágabb értelemben vett csodákért, és kérjük az Istent, hogy ezeken a csodákon keresztül nyissa meg a hálát a mi szívünkben, adja a hála tapasztalatát, a hálaadás mély érzéseit a szívünkbe, hogy ezáltal észrevehessük azokat az apróbb csodákat is, amelyeket talán elsőre nem látunk, de teljesebbé tehetik az életünket, és ne feledjük el, a csoda csak az előétel, és hogyha a csodákat elfogadjuk, és a hitünk megerősödik, Isten mindig sokkal többet tartogat a csodák mögött, mint amennyit el tudunk képzelni. Így kívánunk mindenkinek további kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette, mely a 2024. május 2-ai adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101.